Itt vagyok. Szólok? Haló? Tessék? Hát azt gondolom, hogy igen. Ez egy egész kényelmesnek tűnik. Bam 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 bararam bam 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 bararam.
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása. Vendégünk Hegedűs Józsi dalszerző énekes. Gondolom ez így nagyjából korrekt.
Én így szoktam használni.
Oké. Kérdezői oldalon Németh Róbert és Bihari Balázs.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehettek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor felvettük a kapcsolatot, akkor azon a napon a kedves hallgatóimmal elmentem bejárásra a Sunday Studio-ba, ahol drága jó Vasti barátomat látogattuk meg, és a teszt lemez, amit hallgattunk, ott egy másfél óra után a Hegedűs Józsi legfrissebb album volt. Majd utána elmentem a Budapest Parkba, ahol mit tesz Isten, a Barkóczi Noémi társaságában hirtelen megjelentél, és előadtál egy számot. Tehát egy hihetetlen sok egybeesés volt így egy időben veled kapcsolatban.
Igen, hát adja magát, hogy mennyire pörgött fel az életed mostanra. Az igazság, ezt mondtam is neked itt adás előtt, hogy nyilván amikor egy műsorra készülünk, akkor az ilyen halogatott feladatokkal végezni kell. Tehát mondjuk egy halogatott feladatot, hogy meghallgassam a dalaidat. De ezt is mondtam neked, hogy egy ideje egy csomó irányból jöttél. Interjú, ilyen komment, olyan koncert, hogy neked az volt az elgondolásod, hogy mire egy második lemezig eljutsz, addigra ennyire pörög veled az élet? Hát vagy mennyire érzed pörgösnek egyáltalán?
Hát most azt érzem, hogy nagyon sok dolgom van. Szerintem elsősorban ez azért van, mert nekem nincs menedzserem, és ezért egy csomó olyan adminisztratív dolgot magamnak kell, hogy csináljak, amikkel így el is vagyok maradva, meg emellett megint van főállásom. Fél éven keresztül voltam ilyen közveszélyes munkakerülő, így alakult, de hát így belefáradtam.
Szabad foglalkozású művész.
Úgy is lehet mondani, igen, tehát megéltem, ahogy tudtam, nagyon szűkösen, és így fél év után visszamentem tanítani, mert úgy éreztem, hogy egyrészt így a bioritmusomnak is tök jót tenne, hogyha így lenne miért felkelni reggel, másrészt meg az tök jó, hogyha van az embernek havi fix fizetése. És így most, hogy van egy főállásom, meg magamnak intézem az adminisztratív dolgokat, meg még különben nagyon szívesen, de hogy mégiscsak az van, hogy el kell jönni podcastbe, el kell menni interjút adni, stb. Így most azért van sok dolgom.
Szeretsz egyébként tanítani?
Én nagyon szeretek tanítani.
Tehát, hogy ez nyilván, vagy én azt gondolom, ahogy így mondod, nem nyűgnek éled meg, hogy tanítani kell.
Nem nyűgnek élem meg. Annyi változott, hogy régen nagyon erős hivatástudatom volt. Tehát én annyira fontosnak éreztem a saját pedagógiai munkámat, mint az, hogy én szeretnék egy létező zenész lenni, majd egy aktív zenész. És igazából ami változott az, hogy miután így otthagytam az állásomat, ami az első állásom volt így felnőtt koromban, akkor én nagyon kifáradtam ebben, a hivatástudatban elsősorban, és mikor már visszamentem egy másik suliba dolgozni, azóta úgy vagyok, hogy én ezt szeretem csinálni, tudom csinálni, kapok érte fizetést, úgyhogy nagyon szívesen csinálom.
De hogy nincs ez a fajta ilyen nagyon mélyen elmerülő ilyen hivatástudatod, hanem hogy ezt most így egy munkának tartod, amit jól el kell látni.
Igen, ezt egy jó munkának tartom.
Aha. Mondod, hogy visszamentél tanítani, tehát ebből ilyen hatalmas logikával kikövetkeztetjük, hogy tanítottál iskorában, sőt most azt is mondtad, hogy ez volt életed első felnőtt melója. Akkor beszéljünk arról, hogy te honnan jössz, meg merről jössz. Miért akartál dalszerző énekes lenni? Mi volt az a pillanat, amikor azt gondoltad, hogy neked dalokat kell írni, vagy mehetünk visszább is, mikor érezted azt, hogy neked van dolgod a zenével?
Hát nagyon meglepő módon a tankcsapda az első zenei élményem. Édesapám nekem egy ilyen punk volt még akkor, mikor én gyerek voltam. 21 éves volt, amikor születtem, és nyilván, mikor én voltam 4-5 éves, akkor még bőven egy 20 éves fiatal volt, aki így élte ezt a rock and rollt, és akkor hallgattuk kazettán, ezek az első emlékeim, és valahogy kiskoromban az volt a legalapvetőbb dolog, hogy a legesleg királyabb emberek azok, akik hosszú hajukat rázzák a színpadon, és közben így kiabálnak, meg hangokat ad ki a gitár, és mi csináltunk zenekarokat gyerekkoromban. Az unokatestvéremnek volt valami baja a lábával, nem törött volt, de nagyon sokáig mankóval kellett, hogy járjon, és akkor mi azt csinálom, mert együtt laktunk egy unokatestvéremmel, meg az öcsém is ott lakott nyilván, és az öcsém volt a dobos, mert ő volt a legkisebb, és, és mi meg a két mankóval így játszottunk, és mindig a kanapén léptünk fel, mindig csak anyám jött el a koncertre. Úgyhogy igazából, nem tudom, sosem volt kérdés, hogy ezt kéne csinálni. Azt emlékszem, hogy 12 éves koromban, amikor mindenkit kérdezgettek, hogy mi lesz, ha nagy lesz, én mondtam, hogy én rockstar. És valahogy ez az egész megmaradt is. Az, hogy volt egy ilyen kikacsintás egy diplomával, az igazából arról szólt, hogy közben meg a szüleim végig azt mondták, hogy ne legyek zenész, mert abból nem fogok megélni, meg komoly munka kell, stb. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, mi az, amit én szeretnék csinálni, vagy tudnék. A tanáraim azt mondták, hogy legyek mérnök, mert milyen ügyes vagyok matekból, és el is jutottam egy ilyen technikusi oklevélig, amit a mai napig nem használtam soha. És középsuli közben meg már azt éreztem, hogy én igazából gyerekekkel akarok foglalkozni, milyen jó lenne ez. Különben az is bennem volt, először óvodapedagógus akartam lenni, és úgy képzelte be, hogy nekem ott semmi dolgom nem lesz, és én majd közben tudok dalszövegeket írni, meg ilyesmi, miközben a gyerekek úgy eljátszanak, tehát ugye ezt egy ilyen praktikus dolognak gondoltam. Utána rábeszéltek, hogy legyek tanító, ezt különben nem bántam meg, mert tök jó az
alsó. Végeztél is tanítóképzőt?
Aha, úgy 21-ben végeztem.
Kollégák vagyunk. És akkor utána el is kezdtél tanítani?
Elkezdtem,
igen. Most a tankcsapdás, mankó, lóbáló, kanapékoncertekhez képest, mikor jött az, amikor már itt tevőlegesen is gitárt fogtál a kezedbe, meg dalokat írtál?
Kaptam egy furuját a nagymamámtól, amitől az Ócska piacon
vett. Tanítóképzőn, ugye?
Igen, még akkor ez még kicsit előtte volt, de én vittem nagy büszkén azt a furuját, különben tanítóképzőbe is, amit kaptam kiskoromban az Ócska piacról, és pont akkor indult egy furuja szakkör az iskolában, én ezt isteni jelnek vettem, és különben az első ilyen koncertélményem az onnan származik, hogy így szerintem ilyen maximum 10 éves lehettem, ilyen karácsonyi ünnepség, amikor így furujáztam, és utána meghajoltam, és emlékszem, még direkt úgy csináltam, mint aki most nagyon ki van fáradva, és nagyon nagy koncertet adott, és ott meghajoltam, ugye a sötétben ott voltak a szülők, és éreztem, hogy ezt a rock and roll-t én csinálni akarom.
And the rest is history. És a dalok?
Muszáj volt.
Azt érezted, hogy neked dalokat kell írnod?
Hát azt éreztem, hogy így logikusnak tűnt, hogyha az ember rockzenekart akar csinálni, akkor ott dalokat kell, hogy írjon, hát akkor írjunk dalokat. Összességében ennyi volt.
De így a mai dallaidat, vagy a mai repertoárodat, vagy a mai világodat ismerve, azért ez nem az a feltétlenül az a zenekaros ilyen rockzene. Az még olyan volt?
Az elején nagyon olyan volt, igen. Nekem volt egy csomó ilyen punk zenekarom, vagy hát nem tudom, mondjuk 3. A Ragasztós Tipi nevű zenekarban voltam gitáros, ez nem az én zenekarom volt. És a
Ragasztós Tipi?
A Ragasztós Tipi, ez egy Békés Csabai. Különben nem is annyira punk zenekar volt, csak én hittem azt a nevükről. Aztán megalapítottam végső elkeseredettségembe az Idegbajos Patkányvese nevű punk együttest.
Híven tükrözi a kétségbeesést valóban. És ugye, Parakovásnak mi volt? Ideges dögevők,
nem? Igen. Hát, hogy hasonló zenét játszottunk, és utána meg 3 évig működött a Sásné nevű együttesem, ami az elején ilyen nagyon trúger punk volt, és utána meg ahogy én így változtam, meg értem, meg egy csomó zenei hatásért, akkor én már akartam, hogy ez legyen inkább egy ilyen alternatív rock zenekar, meg kicsit legyen folkosabb. Amikor így megismertem először szerintem a Szabó Balázs bandáját, és nekik is különösen az Aj című dal volt az, ami nekem akkor nagyon feküdt. Úgy éreztem, hogy lényegében ez egy ilyen népi beütésű punk, vagy punk beütésű népzene a szöveg miatt elsősorban. utána megjött a párnográszt, és akkor valahogy ezt már tudtam kapcsolni ahhoz, amit így a családom hallgatott gyerekkoromban, és én, amit én nem nagyon tudtam akkor valamiért befogadni.
Mármint a roma folk.
Aha, igen, tehát hogy igazából, és én azóta imádom, tehát ki is nevetnek a barátaim, hogy miket szoktam hallgatni a kocsiban, mert ugye ezeket a nagyon elektronikusan hangszerelt csili-vili zenéket, amik így most mennek a látszigány körökben, én azokat jelenleg imádom, de hogy azért volt egy 20 év az életemben, amikor én nem tudtam ezzel mit kezdeni, vagy nem érdekelt, és valahogy miközben egy punk zenekarban játszottam, én megtalált egyrészt a magyar népzene, aztán a cigány népzene, aztán a kis tehén tánczenekar, stb. Stb. És...
Akkor jól hallom, Cseh Tamás is.
Ja, igen, a Cseh Tamásra egy nagyon érdekes viszonyom van, mert hát mikor először hallottam Cseh Tamást a Nóta TV-n, nem tudom, hogy ismeritek-e. Ilyen,
hogy a francban is.
Ilyen zöld logója volt, nem tudom, hogy létezik.
Nem Cseh Tamás az első, ami eszembe jutott.
Igen, Nóta TV-ről, de... én ott hallottam a Cseh Tamást először, szerint, vagy a Születtem Magyarországon, vagy valamelyik ilyesmi dal lehetett, és arra emlékszem, hogy voltam ilyen 10 és 12 között, este 10 volt, már aludnom kellett volna, és meghallottam ezt a dalt, és így odaragadtam a anyáméknak a tévéje elé. Gyakorlatilag ilyen transzba, és így mondtam apámnak, hogy apa, ez micsoda, hogy mondja már, és mondta, hogy hát ez Cseh Tamás, hogy ez nem olyan jó, meg nagyon fura, meg ez ilyen alternatív, meg hogy ez nagyon nem jó irány, de hogy én meg valamiért mégis szerettem, és volt is egy ilyen negatív motiváció a szüleim részéről, mert hogy valahogy én mindig olyat akartam játszani, ami szerintük nem volt jó, de én meg ugye csak azért is csináltam, mert így
tehát már a Cseh Tamás az a lázadásnak volt a...
Ilyen értelemben igen.
Nem tudom, micsoda irányja.
Abszolút.
És akkor oké, hallottad ezt az egy dalt, és utána mi történt? Utána jártál a lemezeinek?
Hát elkezdtem hallgatni. Aha. Hát nyilván először a mainstream dalokat, Budapestet, stb. Aztán meg volt egy időszak, amikor már büszke voltam magamra, hogy én a világ összes Cseh Tamás dalát ismerem. Szerintem különben tényleg elég sokat hallottam, meg játszottam is. Aztán meg nem tudom, hogy így mi lett ebből. Biztos, hogy a Bereményi szövegek azok itt nagy hatással voltak rám, de hogy mondjuk a 30Y kispál szövegek, stb. Ezek is.
Hogy fordultál a rocktól az ilyen folkosabb hangzás felé? Mire emlékszel, hogy mi volt a fejedben, hogy ez jobban tetszik, ilyet akarsz inkább írni?
Csak hogy ez érdekel. Igazából arra emlékszem, hogy mikor pici voltam, általános iskolában én tök szépen tudtam népdalokat énekelni, de könnyű zenét meg valamilyen nem, és nem értettem, hogy így hogy lehet az, hogy ezt el tudom énekelni, azt meg nem. És ezért volt tök jó a Szabó Balázs, mert én nem tudtam, hogy van a kettőnek átfedése igazából. És jött ez a csávó, meghallottam ezeket a dalokat, amiben ő így hegedült, és mondtam, hogy de jó, te összekötötted a kettőt, és akkor én is vettem egy hegedűt. 26 000 forintért emlékszem, egy ilyen szörnyen rossz hegedűt, amit azóta véletlenül széttörtem. De akkor én is megvettem, és én is elkezdtem már olyan dolgokat csinálni a Sásné nevű punk együttesemben, amiben így megkértem valakit, hogy gitározzon helyettem abba az egy dalba, és akkor én már akkor hegedültem. Nagyon elkezdett érdekelni. Aztán ez a zenekar igazából pont azért oszlott fel, mert a többiek meg így jobban érezték magukat abban, amit eredetileg csináltunk, és ki is mondták, hogy Józsi, fogalmunk sincs, hogy te most mit akarsz csinálni.
Egyébként ezek a minták élőben is megvoltak? Tehát, hogy járt bármelyik zenekar így arra fele, így Szabadkígyós felé? Vagy Gyulára, vagy Békés Csabára?
Hú, nem tudom, mert amíg nem ismertem őket, addig ugye nem tudtam, hogy mit hagyok ki. Például én nem tudtam, hogy mi az, hogy 30Y, és így hiába mondták körülöttem, hogy mennek 30Y-ra, hozzám valahogy nem jutott el, nem érdekelt, utána meg nyilván sajnáltam, hogy én nem mentem el másfél évvel ezelőtt, mikor megtudtam, hogy ez micsoda. De Szabó Balázs például akkor járt aktívan, és nagyon szerettem járni a koncertjeire. Még Kistehén koncerten is voltam Gyulán, ahol 14-en voltunk összesen.
Az is valami. Mondtad, hogy tök sokáig nem tudtál avval az otthon hallott ilyen roma zenével mit kezdeni, mert hogy nyilván rockzenekart csináltál, meg punkzenekart, és úgy mondjuk így később esett le a tantusz. Ez az egész roma identitással is ez volt? Vagy egyáltalán azzal mi volt a viszonyod? Akár arról is beszélhetsz, hogy milyen most a viszonyod hozzá.
Most amúgy nagyon jó.
Aha.
Nyilván ehhez itt több dolog hozzájárul. Tehát alapvetően én úgy nőttem fel, hogy édesanyám roma, édesapám nem, uh-huh. és és ez mindig egy ilyen fura dolog volt, mert egy utcában lakott ez a két család igazából, és én felnőtt koromban tudtam meg, hogy gyerekkoromban inkább cigányul beszéltem, amiről aztán leneveltek. Én anyukámat így számon kértem, hogy mi az, hogy nem beszél cigányul anya, és azt mondta, hogy beszélt érte cigányul, csak az óvónő nem értette, és azóta nem beszéltem hozzá cigányul. Tehát alapvetően egy ilyen, nem tudom, ilyen kispolgári családban volt az ilyen elsődleges szocializációs közeg. A apai nagymamám az APEC-nál dolgozott, egy ilyen viszonylag vaskalapos nő volt akkor. Ő minden délután leült velem, minden házimat megírta, stb. Amilyen tök nagy különbség volt az unokatestvéreim meg az én gyerekkorom között, hogy engem is leköptek, meg megvertek, mert cigány vagyok, csak az unokatestvérem szülei emiatt megengedték a gyerekeknek, hogy ne menjenek suliba. Az én szüleim meg nem engedték meg, hogy ne menjek suliba, nekem akkor is mennem kellett. És amellett, hogy egy jó szorongó ember lettem, akit így a szüleim mindig beküldtek oda, akik meg fogják verni. Mert tanulni kell.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez nem indok arra az az esetleges atrocitás lehetősége, nem indok arra, gondolom ezt mondtam.
Sőt, még arra is emlékszem, hogy apám egyszer úgy engedette, hogy így nagyon-nagyon féltem, mert előző nap úgy menekültem meg, hogy meg akart engem verni az egész hetedik osztály, én hatodikos voltam, és úgy engedett el iskolába, hogy rám nézett, és azt mondta, hogy fiam, mindig csak az orrukat üssed. De akkor is el kellett menni, tudod.
Szakszerű javaslat egy rovatunkból. Ugye, hogyha valaki ilyen alkotó, és viszonylag előtérbe kerül, és mondjuk így vagy úgy cigány származású, azzal ugye két rossz dolog történhet. Most ez ilyen némi iróniával mondom, az, hogyha emiatt ignorálják, meg az, hogyha ezt a témát állandóan előveszik. Mert nyilván ez a, hogy mondják, ez az elefánt a szobában, amit nem lehet nem tudomásul venni.
Igen, egy igazi cigány.
Igen, 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 és akkor ennek vannak mindenféle ilyen modoros, meg nem modoros, meg ilyen mindenféle ilyen kontextusai, ugye ebben a témával lehet foglalkozni. Te ezt hogy kezeled ma? Nyilván mindenhol felmerül, nem lehet Hegedűs Józsi interjút úgy csinálni, hogy a cigányság, mint téma ne kerüljön. Ezt hogy kezeled ma? Ilyen értelemben mi a viszonyod
hozzá? Nem mondom, hogy sosem vagyok frusztrálva. Vannak olyan helyzetek, és most már nagyon figyelek, hogy átgondoljam, hogy mit, hogy vállalok el. Például volt olyan, hogy elhívtak egy ilyen irodalmi beszélgetésre, hogy majd beszélgetünk a dalszövegeimről, és azt mondták a szervezők, hogy ha nekem megfelel, akkor kivetítenék a cigányzászlót a háttérbe. És akkor mondtam, hogy ha ez most valami roma nemzetiségi esemény, akkor a legalapvetőbb, hogy legyen ott, mert több büszke vagyok rá, meg minden, de hogyha most az volt, hogy a Hegedűs Józsi dalszövegeit elemezzük, akkor mi a francnak kell az oda? És akkor végül így nem került ki a cigányzászló. Tehát az van, hogy így van egy ilyen negatív rasszizmus, de van ennek a másik oldala is, amit én
úgy szoktam.
Igen, én úgy szoktam inni, hogy cigány simogatás.
Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. De kicsit tudja.
Szeretem.
De valami ilyesmit szokott mondani mindig egyik kedves barátunk, Farkas Franci is.
Azért nehéz ez szerintem, mert hogy szerintem benne van a roma alkotó emberekben egy ilyen frusztráció, hogy mi lehetőségekhez jutunk, csak azért, mert romák vagyunk, hát, és minket támogatni éppen kell.
Tehát, hogy mindig valamilyen elbillen a balansz.
Igen, és amellett, hogy így nagyon büszke vagyok rá, meg hogy így ez az elsőleges identitásom jelenleg a cigánynak lenni, mindig fél az ember attól, hogy mi van, hogyha igazából nem is olyan jó a művészetem, csak azért tesznek engem oda, hogy megmutassanak egy igazi cigányt, aki ahhoz képest, hogy cigány, majdnem olyan jól tud írni, mint egy nem roma ember, vagy majdnem olyan jól tud énekelni, vagy dalokat írni, és hogy ez egy ilyen állandó frusztráció, és szerintem ezért mondja a Franciska is, hogy hagyd legyen már ő egy teljes értékű.
Láttad a 3000 számozott darabot?
Láttam, igen, de én nagyon, nagyon nehezen fogtam fel, mert egy lassú agyú ember vagyok, de azért tetszett.
A cigány folklórhoz, vagy a zenéhez hogyan nyúltál vissza? Mert ott kicsit elkanyarodtunk, amikor arról beszéltünk, hogy sokáig, hát mondtad is, hogy alapvetően rockzenekarokat csináltál, kiabálós, hangos, csapkolódós rockzenét. Hogy mi volt az élmény, vagy érzés, vagy gondolat, ami miatt azt, hát nem is azt mondom, hogy azt mondtad, mert ez nem biztos, hogy egy tudatos döntés volt, hanem mi volt az az érzés, amivel megtaláltad ezt a zenét?
Aha, ilyen 18-19 évesen, így, de én akkor ilyen hippi lettem, ilyen punkból hippi lettem. Erre viszont nagyon erősen emlékszem, mikor így levágtam a hajamat kopaszra, meg ilyen nagyon tág ruhákba jártam kempingbiciklivel dolgozni. Elkezdtem, akkor kezdtem el a kis tején tánczenekat hallgatni, főleg az Elvis-i.
Hányba járunk kb?
Hú, azt szerintem 2016-7. Nem volt olyan rég. Én még fiatal vagyok. Meg nagyon sokat alakulok. Alahogy úgy elkezdtem imádni, szeretni, magaménak érezni.
Tehát ugye onnantól, ha jól gondolom, meg hát a végeredményt hallva nem is, ez csak nem is a spekuláció, hogy onnantól ez be is szüremkedett a zenétbe. Uh-huh. Gondolom, ennek nem lehet így tudatos arányt szabni, hanem érzésre.
Köszönöm, hogy megengeded amúgy.
Micsoda?
Hát, hogy ne csinálják valamit tudatosan, mert... Egy,
ja, de ezt nagy, nem én, az nem az én engedélyem amúgy.
Nagyon sok szor, hogyha így kérdeznek, akkor így azt várják el tőlem, hogy mondjam el így a receptet, hogy ja, én hogy írok dalt. De hogy én meg igazából abban vagyok, hogy kit érdekel. Hát az a legjobb, mikor nem gondolkodok rajta, csak így leírom. És az úgy király.
Hogy írsz dalt? Eszedbe jut egy sor, vagy először zene?
Hát általában egy sor dallammal. Az, hogy ami működik, az az szokott lenni, mert hogyha csak dallam jut eszembe, akkor utána sose lesz befejező, vagy nem tudom hova tenni. Hát a legjobb az az, mikor így flóba kerülök éjszaka, és akkor megírok egy dalt véglegesre. Olyan sajnos ritkán van, mondjuk nem tudom, 3-szor vagy 4-szer egy évben. Olyan szokott lenni, hogy egy verszakig eljutok, vagy van egy tök jó dallam, és akkor azt valahova lejegyzetem, vagy megpróbálom megjegyezni, és amúgy nem tudom, én ilyen világtrógára vagyok ebből a szempontból, hogy akkor szoktam csak véglegesíteni dalokat, mikor már a stúdió a küszöbön van.
Szerintem nem te vagy az egyetlen világtrógára.
Egyébként itt tök érdekes, hogy mennyi állat és növény motivumot használsz. Már azok a kiinduló pontok, tehát a kígyó, süni, a trikóban ott vannak a lovak,
aha.
Penészvirág.
Hát én állatok között nőttem fel alapvetően. Ugye az egész családomnak van egy csomó lova, főleg, meg az édesapámnak a lovak mellett tehenei is mindig voltak, meg birkátyúkok, stb. Meg valamiért így nevelt engem apám a természet szeretetére. Nagyon sokat jártam ki az erdőbe. Alapvetően azért is, mert így nagyon sokszor frusztrálva voltam attól, hogy nem nagyon volt privát terem. Uh-huh. Így otthon a tesómmal egy szobában laktam, meg nálunk így mindig volt egy csomó ember, akik csak úgy jöttek kérdezés nélkül. És hogy alapvetően mondjuk a rokonaimat nagyon szerettem, mikor jöttek, de voltak olyan szomszédok, akik idegesítettek, és így volt, hogy arra keltem föl hétvégén, hogy már valamelyik szomszédot kávézik anyámmal.
Meg egyébként is hagyjanak már fenébe békén.
Persze, aha, és hogy emiatt nekem az erdő, ami néhány száz méterre volt a házunktól, valahogy így az lett a privát tér, a rezervátum, ahova így el lehetett vonulni, és talán emiatt is van benne ez, mert így a nyugalom elsődleges helyszíne volt az erdő.
Aha. Hogyan kerültél Budapestre?
Az egyetem után én Szegedre jártam suliba, és azért kerültem Budapestre, mert egyszer elmentem Szatymazra egy állásinterjúra, és nagyon unalmas volt Szatymaz, most nagyon sajnálom, hogy a szatymaziak előtt ezt ki kell, hogy mondjam. Lehet, hogy pont olyan részét láttam, ami nem a legszebb része volt, de én akkor úgy éreztem, hogy Szegedet én meguntam, nem tudom, nagyon jó város volt Szeged 4 évig, csak azt éreztem, hogy már minden utcán jártam, minden embert megismertem, valahova én menni szeretnék, és a hosszú távú tervem az mindig is az volt, és most is az, hogy egyszer majd valamikor legyen egy tanyám, ahol én így állatokat nevelek, van kis családom, és ugye akkor ott volt a lehetőség, hogy elmenjek mondjuk Szatymazra tanítóbácsinak, vagy eljöjjek Budapestre, és belevágni valami óriási és ismeretlen dologba, és miután elmentem Szatymazra, is unalmas volt, de arra emlékszem, hogy konkrétan nem tudtam már mit csinálni az utolsó fél órámban, amíg vártam a vonatot, és csak ott ültem, és azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem lakok itt, és akkor felköltöztem Budapestre, Pesterzsébetre.
És akkor mi történt?
Hát volt egy nagyon olcsó és nagyon lepukkant szobám Pesterzsébeten, ahol így vált a parketta, meg minden ilyen szekrény meg ágy folyamatosan összedőlt, cserébe nagyon olcsó volt. És akkor én tök, nem véletlenül, de hogy nem vettem komolyan, de jelentkeztem a kikeltető nevű tehetségkutatóba.
Na én ott hallottam először rólad.
Hát én előtte voltam egy csomót örömazene tehetségkutatóban még a régi zenekarommal, ami amúgy mind tök jó élmény volt, de hogy így nem nyertünk ilyen nagy dolgokat belőle. Igazából.
Ez a Csillagerdő volt?
A Csillagerdővel, aha. Uh-huh. Tehát így azt éreztem, hogy itt tök jó dolog ez a tehetségkutatózás, de hogy így igazából így nem lett megváltva a világom. És a zenekar meg közben már így félig meddig fel volt oszolva, amikor én Pestre jöttem, és az akkori barátnő mondta, hogy jelentkezzek a kikeltető tehetségkutatóba, én meg igazából már így unalmamba jelentkeztem. Csak hogy valami történjen, így elmentem egy szálgitárral, csomó véletlen volt, hogy én oda bekerültem.
Emlékszem, hogy láttam azt a, nem is tudom miért, egy cikket róla, vagy videót, és emlékszem, és ez nagyon sokat elmond a magyar zenei kultúráról is, hogy mennyire szegmentált még mindig, hogy én totál meglepődtem, hogy egy cigány srác, egy indi, vagy egy ilyen indinek nevezett kontextusban, mert az, hogy van egy indi tehetségkutató, van hip-hop is, meg gitárzene is, meg elektronika, meg nem tudom micsoda, punk, azon nem lepődik meg az ember, de ott egy cigány srác dalszerző énekesként, azon meg meglepődtem, mert valahogy, és mondom, itt nem a megfejtést akarom mondani, csak hogy ez sok mindent elmond arról, hogy hogyan néz ki a kulturális, nem tudom, tájképünk. Neked az fura volt ott? Jó, tehát, vagy egyáltalán volt ott bármi furcsaságban, hogy oda belecsöppentél?
Örültem neki. Én végig azt gondoltam, hogy én senkit nem fogok ott érdekelni. Aha. És emiatt, hogyha itt, most nem fog látszani, hogy itt van ez a kis sebem azóta, nem mutatom. Itt.
Jaj! Mit csináltál?
Széknyikoldás, felestem a színpadra. Mert ez a turbinában volt, és ott oldalt van egy lépcső, ami körülbelül egy ilyen fél méter széles, de én azt hittem, hogy ez teljes szélességében van a színpadnak, és amikor abban a tudatban, hogy senkit nem fogok érdekelni, így kimentem a fellépésen, és azt láttam, hogy mindenki ott van. Konkrétan így telt ház volt a turbinában. így leesett az állam, és ahogy megpróbáltam...
És majd te is.
Hát majd én is így pofával előre megérkeztem a színpadra.
Ez
szép volt. Így egyáltalán nem gondoltam rá, hogy így bármi lesz ott egy ilyen egyszergitáros csávóval.
Ezt képest szerintem ott fölkaptok, mert igen.
Aha, igen, hát utána már volt a Karzonkoma turné, meg ilyesmik.
Na és milyen volt ez a Karzonkoma turné? Gondolom először ugrottál, vagy ugrottál fejest, vagy kerültél olyan helyzetbe, ahol komoly színpadon, komoly produkciós körülmények között. Uh-huh. Hogy vetted ezt az akadályt?
Hát nagyon-nagyon élveztem elsősorban. Az első élményem az, hol van? Gödöllőn van a Trafó, ugye?
Igen.
Azt hiszem, hogy ott volt az első közös koncert, és én előtte még nem láttam soha ilyen Beatles-szerű rajongást egy zenekar iránt. Uh-huh. És az amúgy elég komolyan lesokkolt, de jó értelemben, hogy ezeket a fiúkat úgy imádják a rajongók, hogy konkrétan hangosabb a sikoltás, mint maga a koncert.
Viszont az megvan annak is esetleg a hátránya, hogy akkor a rajongás, hogy az előzenekart nem feltétlenül érdekli.
Nem így volt, képzeld. Pont az volt, hogy ilyen óriási rajongást kaptam hirtelen, körülbelül akkorát, mint a fiúk. Nem is tudtam vele nagyon mit kezdeni. Tudjátok, mit kezdtem vele? Amikor volt ez a leges-legelső koncert, akkor utána emlékszem, hogy volt ott valami pingpong asztal a Trafóban, és mi ott pingpongoztunk a Zsomával, a Karzonkumának a gitárosával, és folyamatosan jöttek oda emberek, hogy csináljunk képet. Nekem meg akkor egy ilyen fekete munkáskabátom volt, ami amúgy apámnak volt a munkahelyi egyenruhája, amit ő kispórolt, mert 2 évig használt 1 évit, és 1-et nekem adott. És akkor azt éreztem, hogy kell, hogy vegyek egy rendes kabátot. Itt fotózkodni kell emberekkel.
Zenekar egyébként aztán így hogy szerveződött köréd? Volt ugye az előzmény, az a bizonyos Csillagerdő, uh-huh. amit említettél. Készítettetek is egy lemezt.
Kettőt
is, bocsánat.
Egy másik.
Igen, feloszlottatok. Hegedűs uh-huh. Őzi elindult a maga kis útjára szólóban. Aztán eljött az az idő, hogy az a kiadó, amelyik a Csillagerdőt is kiadta, uh-huh. azt mondta, hogy kiadja a Hegedűs Józsinak az első szólóalbumát. Ott történt valami szerintem ott a háttérben. Ha jól emlékszem, a Szarka Józsi volt akkor a kiadód.
Igen. Hamarabb volt a zenekar, mint a Szarka Józsi. Szegeden kerestem zenekart, ennyi. Szerettem volna a zenekart, és azokat az embereket, akikkel én éreztem valamiféle közösséget, meg jó zenésznek tartottam őket, velük csináltam egy zenekart. és adogattuk be az NKS pályázatokat, és amikor nyertünk induló előadói pályázatot, azt hiszem, akkor a Szarka Józsi lett a mentorunk. És igazából közben a zenekar már nagyon-nagyon kezdett széthullani, miközben csináltuk azt a lemezt, és igazából a József mondta nekem nagyon sokszor az, hogy szerint ennek a zenekarnak kéne, hogy működjön, mert nagyon jó, és akkor már fel is ajánlotta, hogy kiadja azt a lemezt, amit együtt csináltuk meg vele. Én meg akkor azt éreztem, hogy tehát én már nem annyira hittem benne, mint ő. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy jó, akkor legyen még egy esély a zenekarnak, de közben engem elhívott a Karzunkoma turnézni szólóba. Én mondtam a Karzunkomának, hogy jó lenne, hogyha a zenekaromat hívnák inkább, mert hogy azt kéne nyomjuk, meg azt mondták, hogy azért hívunk téged többek között, amelyet nagyon szeretnek engem nyilván, mert hogy mennyire praktikus egy szálgitáros, és hogy most nem fér bele nekik az, hogy itt pakolászások legyenek a színpadon. Szóval, hogy én elkezdtem valahogy így saját magammal foglalkozni, a szólóval, a zenekarral közben egyáltalán nem, bár kedvem sem volt.
Ez nem jelentett konfliktus a zenekaron belül, hogy neked is Józsi elmegy szólóba a Carson elé, és a Csillagerdő meg...
Inkább konfliktus kerülés volt már akkor, tehát valahogy akkor semmi nem akart összejönni. Lett volna egy lemezbemutató koncertünk Szegeden, és egy nappal előtte covidos lett a csellista. Akkor én mondtam a zenekarnak, hogy akkor nyomjuk le csellista nélkül, de hogy nem csinálhatunk ilyet, hogy egy nappal előtte lemondjuk a lemezbemutatót. Ők mondták, hogy ők nem hajlandóak csellista nélkül. Én meg mondtam, hogy jó, akkor elmegyek én, és eljátszom én egyedül az egész műsort. Ugye akkor is a Hegedűs Józsi ment oda. Aztán meg én nem beszéltem velük nagyon sokáig. És arra emlékszem, kifejezetten kellemetlen történet. Ja, és közben még egy koncertünk lett mondva, meg volt Pesten egy koncertünk, amire volt 6 eladott jegy, ami nem esett annyira jól nyilván. És végül június 4-én lett volna Szegeden egy koncertünk, de én meg annyira el voltam foglalva a kis szóló projektemmel, hogy emlékszem, hogy egyszer tusoltam, de valahogy így május végén, ilyen kb. Egy héttel a koncert előtt, és így akkor ugrott be, hogy nekem ott van egy koncertem. De a többiek meg előtte nem szóltak, hogy próbáljunk, vagy bármi ilyesmi, és akkor megírtam nekik, hogy fiúk, mint látjátok, így egyáltalán nem jut gondolatom sem most erre a zenekarra, hogy szerintem legyen ez az utolsó koncertük, meg azt mondták, hogy ők ezt meg se akarják tartani. Tehát ilyen értelemben így vég nélkül lezárult ez a zenekar, különben konfliktussal, vagy hogy szerintem mi maradtak tüskék emberekben, de azt hiszem, hogy van ilyen, meg hogy én nem maragszok senkire. Ez így alakult. Így dobta a sors.
Most ehhez képest ugye aztán kijött a szólólemezed, uh-huh. egy háttérzenekarral, és ehhez képest nem sokkal rá igazából, tehát uh-huh. hogy most kijött a következő albumod, megint egy másik háttértársasággal. Ez miért alakult így?
Hát az első lemez az igazából nem egy kísérő zenekarra készült, hanem a Jánosi Szabolcs Cicó, akit gondolom ezek szerint ismertek. Ezt igazából ő hangszerelte meg nekem. Ez így lett kitalálva. Volt egy stúdió, ami a K-Trax kiadóhoz tartozott, és ott dolgozott a Cicó.
Igényelted, hogy hangszerelje?
Sokkal komplexebb lett a hangszerelés, mint az eredeti elképzelés. Tehát ilyen értelemben nem igényeltem. Ő viszont nagyon élvezte a munkát, és nagyon sokat belefektetett, és így lett egy ilyen nagyon érdekesen meghangszerelt lemez belőle, de eredetileg azt találtuk ki, hogy megmarad majd ez az egyszálgitáros hangulat néhány kísérő hangszerrel. Ehhez képest nagyon sokat beletett a Cicó, és nagyon izgalmas lett. Hát igazából az meg, hogy legyen zenekar, nekem onnan jött, hogy már egy idő után én meguntam folyamatosan egyedül zenélni, és mikor volt a lemezbemutató tavaly júliusban, én addigra szerveztem össze egy zenekart azokból a zenészekből, akiket így úton útfélen megismertem Budapesten, és szerettem.
Ez a vadvirágok. Uh-huh. Manapság nem jellemző, hogy valaki 2 év alatt kiad 2 lemezt. Uh-huh. Viszont te ezt csináltad. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy volt egy tonna dalod, vagy van a tarsajodban, hogy így kiadsz egy lemezt, és egy év múlva volt egy következő, ami azt jelenti, hogy megírt a dalokat, fölvetted, meghangszereltétek, és...
Hát igazából az van, hogy az első lemez az később jött ki, mint terveztem, jó sokkal az utómunkák miatt különben, és bennem már volt egy nagyon erős belső igény arra, hogy én már hoznám az új dalokat.
De ez valahogy a dalszerzőknél egy ilyen általános, na, azt nem mondom, hogy probléma, de az, hogy mindig megmutatni azonnal az újat.
Ami, annyira jó lenne így csinálni.
És nyilván, hogyha lenne egy menedzsered, de mint ahogy mondtad, nincsen, valószínűleg a menedzsernek lenne az a feladata, hogy mindig így visszahúzzon, Józsi, légy szíves, stop, egy picit pihenje meg, még ezekkel a dalokkal foglalkozni kell. Ilyen típusú kontrollra van szükséged egyébként?
Megnyugtatásra van. Nekem sok ilyen frusztráció van, amire csak annyi kell, hogy így azt mondja egy szakértő, akinek én adok a szavára, hogy ne aggódjál rajta, Józsi, tök jó lesz.
A mostani lemezt Kamájékkal csináltad, a Banana Records-el. Egyébként ez egy érdekes váltás, hogy előtte a Józsefékkel dolgozták, akik olyan Nomád, meg Leandel. Igen, tehát egy rock kiadó, a Banana Records-nál meg Betonhofi van például.
De úgy nem csak a Betonhofi, de hát alapvetően pont ezért volt a váltás, tehát én ott kicsit azért kívülállónak éreztem magam.
Igen, abban úgy furább.
Igen.
Az is egy jó társaság, igen. Még egy jó közök, de hát lássuk
be. Én végtelenül szeretem a Józsefet. Egy olyan ember, akitől én sosem tartottam, hogy mondjuk így átver, vagy ilyesmit sem, vagy hogy ne a legjobbat akarna.
Meg vele sokat lehet sétálni.
Igen, nagyon sokat sétál, igen. De egy szó, mint szerz, én kicsit azt éreztem, és tudjátok, hogy volt, hogy kérdeztem a Józsefet, mikor ültünk a kocsiba, hogy ismeri-e ezt a dalt, vagy azt a dalt, és így sosem ismerte az én kedvenc dalaimat, és mikor meg valakikkel beszélgettem, csak ebből a nagy alter közegből, és kérdezték, hogy melyik kiadónál vagyok, ők meg a kiadót nem ismerték, és akkor azt éreztem, hogy amúgy én tökre benne vagyok ebben a közegben, de van egy olyan kiadóm, nem tudom, ilyen 600 lépésre van ettől az egész közektől, és teljesen másban vannak otthon, mint amiben én vagyok, és közben meg ugye megismertem a Kamát, és igazából producerként kezdett el ezen a lemezen dolgozni, de utána így a Józseffel is megbeszéltem, neki is volt egyszer egy olyan mondata, hogy úgy érzi, hogy nagyon szeretne segíteni, de hogy nem mindenben tud, mert hogy nem oda van becsatornázva, ahova én be kell, hogy legyek csatornázva, máshova tudna vinni. És igazából így mondtam a Józsefnek, hogy lehet, hogyha ő így benne van, meg nem lesz ebből harag, akkor én így lehet, hogy másik kiadóhoz mennék, ő meg azt mondta, hogy nem lesz ebből harag, és így mentem másik kiadóhoz.
Tudod, hogy ezt a dalt ismeri, vagy azt a dalt ismeri-e, akkor bennem, mint ilyen súlyos visszaeső zenehallgatóban fölmerül a kérdés, hogy te mostanában miket hallgatsz, mi inspirál mostanában, mondjuk a mostanában legyen az elmúlt pár év, amire azt mondod, hogy hallottad, akár hazai, akár külföldi, és azt mondod, hogy hú, ez így nagyon hatott rám, mint zenész.
Hú, amúgy amiket így nagyon-nagyon szerettek, azok az ilyen különböző latin gitáros zenék. Főleg mióta megcsináltam a DNS tesztemet, és kiderült, hogy spanyol vagyok 15%-ban, akkor nagyon-nagyon
akkor
boldog voltam.
Akkor azért akarod a nőt Spanyolországba vinni.
Utólag derült ki, akkor még nem tudtam,
mert
hogy
ugye
miért.
A dalban elmaszatolod az, hogy mit tudom én.
De akkor még nem tudtam. Ez... Igen, de amikor ez így kijött...
Látod, Nikkév mondta, hogy a dalszövegek néha ilyen nagyon súlyos, ilyen jóslatok.
Igen.
Akkor tessék.
És én emlékszem is,
amikor ez így... Itt a Nikkév Fegedűs Józsi aranyhíd. Hát a Nikkévi mondat nálad nyert értelmet.
Mikor így kiadta a DNS teszt azt, hogy spanyol vagyok, én mondom, hogy atyám istenem, hát akkor ezért oda.
Tessék, a dalok jóslatok.
Azokat mostanában nagyon keresem. A Buena Vista Social Club az nekem az ilyen állandó, ha nem tudok mit hallgatni, akkor azt hallgatom zene. Meg amit nagyon keresek, és tök keveset találok belőle, az a kortárs alá cigány hallgató, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez az elnyújtott, siratós, tamburával kísérős, az például nagyon nagy hatással van rám. A Pogány indulót is hallgattam hetekig, mikor kijött az új albuma, az is tökre tetszett nekem. Aztán nem tudom, a telómat meg kéne nézni, miket hallgatom. Meg amúgy szoktam ilyen retrónak nevezett magyar dalokat hallgatni, tehát ma például Kovács Katit, meg Apostolt hallgattam, meg ilyesmit, mert így szeretem.
A második lemezzel anyagával besétáltál Vastihoz, nem tudom, hogy a Kamával együtt vagy sem, és készítettetek egy ilyen nagyon-nagyon számomra
Na, kíváncsi.
Ilyen nagyon háromdimenziós album, tehát hogy érződik rajta, hogy mélysége van. Tehát, hogy tere van. Ami például kiemelkedő volt számomra, a Trikó című dal, uh-huh. ami egy ilyen Al Western song, egy ilyen egy igazi Balkán Morricone szám lett belőle.
Azt különben a Vasti szerintem imádta azt a dalt, és reggeteget dolgoztunk vele, és nagyon sokat producerkedett is ő igazából. Bár ugye nem úgy terveztük, tehát az volt megbeszélve, hogy ő ott hangmérnök, de hogy annyi ötlete volt, és annyit adott hozzá ehhez az egészhez, meg nagyon jó barátok is lettünk. Tegnap találkoztam a legutoljára, amikor elkeveredtem egy Quimby koncertre véletlenül.
A Bokai kertbe?
A Bokai kertbe, teljesen véletlenül kerültem oda. Nagyon jó volt ez a stúdió felvétel, és tényleg úgy volt, hogy így, én így mutattam a zenekarnak a dalokat, ugye amik akkor még csak ilyen egyszálgitáros demók voltak, így mondtam, hogy gondolkodjatok rajta, hallgatgassátok, de hogy nem nagyon volt kitalálva vagy összepróbálva, a stúdióba csináltuk meg az egészet gyakorlatilag, hogy mi legyen.
Épp kérdeztem volna, hogy a te esetedben, a te munkamódszeredben az, hogy zenekaros vagy van egy zenekarod, az mit jelent? Tehát, de most már nagyjából ugye elkezdtél válaszolni, úgyhogy visszaadom a szót.
Hát közben kiderült, hogy én imádom ezeket az embereket. A Csillagerdőnél nekem kifejezetten nehéz volt együtt dolgozni három emberrel, akik teljesen mást akartak, mint én egy-egy dalból, és ott egy csomószor volt olyan, hogy elvittem egy egyszergitáros dalt, és itt nem nagyon kérdezték meg, hogy amúgy én mit akartam ebből. Nyilván nekik voltak gondolataik, ötleteik, és akkor lett valami a végén, és én különben ezt el is engedtem egy ponton, mert úgy éreztem, hogy így felesleges harcolni, meg veszekedni.
Mert mint a zenekaros működést? Vagy azt, tehát mert a zenekarról beszéltél?
Hát a hangszerelés, tehát hogy olyan sok vita volt ott, mert én nagyon szeretem az egyszerű dalokat, de a többiek meg nem annyira szerették. Aha. És szerintem a Világóceán című Csillagerdő dal ennek a legjobb példája, ott azt mondtam, hogy fiúk, csináljátok, amit akartok ezzel a dallal, és amúgy szerintem végtelenül bonyolult az egész dal, különben nekem azóta a kedvenc Csillagerdő dalom, úgyhogy így óriási pacsi azoknak az embereknek, hogy nagyon oda tették azt a dalt, de hogyha így meghallgatjátok, egy ilyen őskáosz az egész, háromnegyedből, négynegyedből, össze-vissza ritmustörésekkel, minden szólózik benne. De hogy emiatt én nagyon féltem zenekart alapítani, és mikor megkerestem ezeket a zenészeket, akkor így ragaszkodtam ahhoz, hogy ők maradjanak a kísérőzenés státuszban, és addig dolgozzunk együtt, amíg tudunk. Így. Utána viszont rájöttem, hogy nagyon jó ötleteik vannak, és nagyon jó hozzáállásuk ehhez az egészhez, és egy ponton eljutottunk odáig, hogy a légy szíves, ne szóljatok bele állapotból, eljutottunk odáig, hogy így mi a véleményetek, légy szíves, mondjátok, tegyétek bele magatokat, mert nagyon jó lesz, úgyhogy én nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a csapatban most.
Ezzel félig meg is válaszoltad a kérdésemet, hogy csak most így produceri oldalról nézve, tehát hogy a producer, tehát hogy tökre szerencsésnek gondolok olyan szempontból, hogy egymás után két olyan producerrel dolgozhattál együtt, hangmérnök producerrel, bocsánat, akik partnerek.
Én a Vastival úgy érzem, hogy nagyon egymásra találtunk, különben emberileg is, meg nagyon élveztem a stúdiójában dolgozni, és tehát tegnap, mikor találkoztunk, akkor ott voltam a zenekarom másik énekesével, a Mirával, elmentünk erre a Quimby koncert, és akkor a Vasti így megveregette a vállamat, és mondta, hogy mikor írsz már dalokat, hogy csináljuk az új lemezt. Tehát alapvetően én is ezt éreztem, hogy itt most van egy olyan együttállás, amit én szeretnék folytatni.
Na, ha már ezt így mondod, akkor egy picit így az előző kérdésen csavar vegyet, hogy az, hogy most volt egy jó élményed. Mert azt mondtad korábban, hogy féltél a zenekaros működéstől, nagyon törekedtél a letisztult hangzásra, mert voltak rossz élményeid. Most a legutóbbi élményed biztos, hogy már az előző is, de ez most, ha jól értem, biztos, hogy egy jó élmény volt. Már a közös munkát tekintve. Hogy ez befolyásolja a munkamódszeredet? Változtat a fejedben azon, hogy hogyan írsz új dalokat? Ott már bátrabban mered beleképzelni esetleg azt, hogy ezek nem ilyen csak egyszálgitáros dalok, hanem ilyen köré lehet rakni mást is. Tehát, hogy változtat.
Különben egyrészt változott az, hogy mit akarok a végére kihozni, de az elsősorban szerintem azért változott, mert mikor a zenekarral elkezdtem játszani a dalokat, akkor mondjuk az első lemezről a Szeretőmnek című dal, amit mi megcsináltunk teljes zenekaros hangszerelésre, ott táncoltak az emberek a nézőtérről, meg mi is táncoltunk, amit ugye én nem tudtam egy szálgitárral megcsinálni, vagy ha megtudtam, akkor nagyon furcsa volt, hogy miért táncolnak. Tehát ilyen értelemben sokkal inkább van kedvem olyan dalokat írni, mint a Kígyó például az új lemezen.
Van egy hasonló, hát a veled együttműködő Barkó Cinoémi, az nagyjából ezt a pályát járta be. Egy szálgitáros dalokkal indult, olyan bátortalanul belekóstolt a zenekaros működésbe, aztán tartott egy nagy szünetet, ugye, és amikor visszajött, már kifejezetten olyan dalokkal jött, amikben ott volt a groove, lüktetés, tehát hogy eleve ilyen zenekari fejjel lettek végig gondolva.
Igen, ez jó kifejezés szerintem.
Hogy elképzelhető, hogy legközelebb már például te is ilyen zenekaros fejjel fogsz gondolkodni? Aha, ez érdekes.
Már zenekaros fejjel gondolkodok szerintem.
Mert már ezen a lemezen is lehet hallani ennek a nem tudom, hát ha nem is csak a csíráit, mert annál többet, de ez most ilyen értelemben picit ilyen félutas.
Igen, nekem alapvetően
nekem úgy tűnik legalábbis.
Ami nekem célom volt, hogy minél kevesebb MIDI legyen ezen az album, mert azért az előző lemezt a Cicó, azt javarészt ilyen MIDI-kkel csinálta meg, amit én legalábbis hallok, és itt nagyon büszke vagyok, hogy azt hiszem, hogy csak a Szentlélek térben van egy MIDI konga talán, de hogy minden mást igazi hangszerekkel vettünk fel, igazi emberekkel. Ott volt a Sárkány Berci, nagyon sokat perkázott, többek között a Margaret Islandből. És én azt vettem észre, hogy egy jó csapattal dolgozni, egy jó anyagon, az sokkal felszabadítóbb, mint bármit egyedül csinálni.
Plusz nyilván ez a zenekaros hangzás, ez a koncerteken is jobban tudhatni. Itt is a Noémi jut eszembe, hogy ez egész más, amikor valaki, nyilván az egyszálgitáros előadásnak is megvan a maga intimitása, meg bája. Igen, de hogy egyébként, ha valaki így lépdelni akar, akkor az lehet egy irány, hogy zenekarra játszik. Kicsit beszéljünk arról, hogy most így hol tartasz éppen, koncertjeid hogy mennek, mennyivel könnyebb koncertezni, milyen...
Nehezebb.
Sokkal nehezebb. Na, akkor ezt mondjuk ki ezt a paradoxont.
Hát egy egyszálgitáros előadóként végtelenül egyszerű, mert egy vonattal is el tudsz menni akárhova. A kedvenc az volt, amikor Pesten belül léptem fel, és föl, amikor a Deákon laktam, és az Akvába mentem el fellépni egy szálgitárra, tehát hogy így hétre kellett odaérnem, és akkor 18:56-kor felhív a Ceglidis azt, hogy hol vagy. Én mondom, hogy veszem a cipőmet, mindjárt ott vagyok. ez nagyon kényelmes, ugye 5 perc egy hangbeállás, tehát igazából nem nagyon van dolga vele az embernek. Ezzel szemben zenekar csinálni, úgyhogy én vagyok a tour manager, meg a booking manager, meg mindenféle manager is.
A szívás.
A világ szívása különben. Tehát, hogy mikor azon gondolkodsz, hogy még a giroszt is meg kell venni a zenekarnak, és hogy oldod ezt meg, úgyhogy közben hangbeálláson kéne, hogy legyél, stb. És az utóbbi időben én azt tapasztaltam magamon, és hogy mire így felérek a színpadról, hogy egy teljesen ki vagyok készülve, és már nem tudok rá odafigyelni, és mondjuk ez szerintem tök rossz volt, mikor a Magas egy ilyen underground előtt játszottunk, mert én ott azt éreztem, hogy nem ültem le 3 percre, mert mindig valamit csinálni kellett.
És mire zenészként, vagy énekesként kell a színpadra lépni, addigra így kimerülnek az aksik, nem?
Úgyhogy szeretettel várom a menedzseremet.
Hegedűs Józsi menedzsert
mondom.
Kedves zeneipari.
Kedves menedzsert keresek, ütőképeset.
Hát ez a közszolgálati blokkunkat hallottam. Végül is majdnem híres sok suli is becsatornázható ide, nem?
Nem úgy abszolút.
Telefonszámot is mondasz?
Persze. Ez nem mondom egyébként, hogy fenn van a Facebook oldalon, okay. Meg lehet keresni. De ami viszont még különbözik, és az jó értelemben különbözik, hogy az egyszergitáros koncerteknél van egy ilyen óriási magányérzet előtte, közben és utána is, meg hogy végül ugye egy melankólia, amit én csinálok, mert mi más csinálnék azzal az egy gitárra. És ugye ez az, amit már mondtam is korábban, hogy én ebbe így belefáradtam már egy kicsit. Most úgy vagyok, hogy néha az jó, meg néha jó így egyedül lenni, meg senkire se figyelni, de közül meg annyira jó csapatommal, hogy imádom, szeretem őket. És mikor azt hiszem, hogy a második vagy harmadik koncert volt ezzel a csapattal, amikor így konkrétan azt éreztem, hogy semmi sem romolhat el. Aha. És sose volt még előtte olyan élményem, hogy végig úgy voltam jelen a beálláson, a koncerten utána, hogy így teljes nyugalomban, teljes békében, És utána mondtam is a zenekarnak, hogy így mennyire szeretlek titeket, mert hogy ezt hoztátok ki belőlem, hogy én így komfortba vagyok.
Mikor lesz koncert legközelebb?
Majd a Colorado-val hamarabb a Bánkitónál, ugye? Akkor a Colorado-n lesz, meg a Bánkitón.
Mennyire sikerült ebbe a magyar klub és fesztivál életbe így bedolgozni magad?
Hát a budapestiben nagyon, a vidéki az meg... Tehát én Szegedre néha el szoktam menni fellépni, mert miután oda jártam egyetemre, engem ott ismernek emberek, csomó ismerős van, de hogy máshol meg így nem tudom.
Ezért kell a menedzser, ugye? Hegedűs Józsi menedzsert keres.
Úgyhogy én még így nem nagyon merek megpróbálni egy vidéki koncertet, úgyhogy nyilván egy csomó költség, mire odáig eljut az ember.
De egy előzenekarként sem éri meg?
Előzenekarként fogunk majd menni a Platonnal össze néhány koncertre. Úgyhogy fokkal jobban megéri.
Volt olyan már, hogy elmentél valahová előzenekarként, és abból olyan értelemben profitáltál, hogy visszahívtak téged nem előzenekarként?
Biztosan volt ilyen, nem ugrik be.
Tehát, hogy volt értelme ennek ezeknek az előzenekaros
abszolút
köröknek?
Van értelme, meg azért így megismernek az emberek. Tehát olyan is volt, hogy mondjuk Hódmezővásárhelynek a főutcáján léptem fel egy gasztronómiai fesztiválon délután 2-kor a Márki-Zay Péter beszéde után. Nem tudom, hogy találtak meg. És egy nagyon nagy téren volt, egy nagyon nagy üres színpadon, de ott állt az első sorban, több sor ugye nem volt, tehát ott állt a sorban 4 darab középiskolás lány Szeretünk Józsi transzparensekkel. Tehát ilyenek vannak. Igen, hogy tehát nyilván ez a Karzókovatóni hozadéka volt, hogy ott lett 4 rajongóm Hódmezővásárhelyen. Innen is üdvözlöm őket.
Tök jó. És egyébként milyen terveid vannak?
Hát szerintem az, ami bárkinek, aki zenél. Hogy így, nyilván én úgy érzem, hogy így van hova följebb lépni, meg kéne, meg érzem ezt az ingert magamban, hogy így valahogy így nagyon meg kéne pörgetni, főleg, hogy úgy kijött ez a lemez, amit én nagyon szeretek, meg nagyon sok pozitív visszajelzést kapok rá. Röviden ennyi, tehát én folyamatosan írok dalokat, alapvetően inkább azt szoktam érezni, hogy milyen kár, hogy csak egy évben egyszer megy stúdióba az ember, hogy miért nem lehet minden héten ott tölteni egy napot, mert akkor én minden hétre vinnék egy dalt.
Kedves Vantit Podcast hallgatók, ez volt a Vantit Podcast legfrissebb adása. Hegedűs Józsi dalszerző énekes volt a vendégünk. Kérdező oldalon Németh Róbert
és Bihari Balázs.
Szevasztok!
Én is köszönöm.
Snit.
A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!
És közben megírod szépen az óravázatokat?
Én nem szoktam óravázatot írni.
Mennyit ütöttek a fejünket a tanítóképzőbe, hogy óravázlat.
De pont ma gondolkodtam, hogy én értem, hogy azzal ők ott mit akartak, meg hogy azt kell csinálni egy egyetemen, meg hogy fejlődünk belőle, de hogy a gyakorlatban nyilván így nem így néz ki.
Persze, hogy nem. Csak ezt nem lehetett akkor elmagyarázni. Persze.
Én próbáltam nekik elmagyarázni, de kaptam ketteseket.
Figyelj, én egyszer kaptam egy 4-est azért gyakorló tanításra, mert az egyik óravázlatban rögzített vázlatpontot nem sikerült letanítani. Mondták, hogy kis tanítóbácsi, de nagyon szép volt, én Esztergomba.
Ja. Szegedre ott is voltak.
Előtt.
Ott is voltak kemény tanárok.
Na mindegy, de ezt most a privát betétet hagyjuk, hogy...
Betetésből behagyjuk.
Behagyhatod a műsorban is.